Dicsértessék Jézus Krisztus, szeretettel és tisztelettel köszöntök minden kedves hallgatót. Görgényi Tünde vagyok, és meghívom önöket, hogy a következő 40 percben hallgassák meg dr. Sávay János atya elmélkedését a mai tematikus napunkhoz kapcsolódóan. Solyom Péter technikai munkatársam nevében is minnyájuknak jó rádió hallgatást kívánunk.
Mária a kenyér asszonya. És vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, és e szavakkal adta nekik: ez az én testem, mely ti érettetek adatik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Történt pedig azokban a napokban, rendelet ment ki Augustus császártól, hogy írassék össze az egész földkerekség. Ez az összeírás akkor történt, amikor Szíriát Quirinus kormányozta, el is ment mindenki, hogy összeírják, mindenki a maga városába. Fölment tehát József is Galileából, Názaret városából, Júdeába, Dávid városába, amelyet Betlehemnek hívnak, mert Dávid házából és nemzetségéből való volt, hogy összeírják Máriával, eljegyzett feleségével, aki áldott állapotban volt. Amikor ott voltak, eljött az ideje, hogy szüljön, és megszülte elsőszülött fiát. Pólyába takarta és jászolba fektette, mert nem kaptak helyet a szálláson. Talán különösen hangzik, nyáron Betlehem történetet olvasunk, majd rögtön kiderül, hogy miért. Azt írja, hogy belehelyezte őt a jászolba. Olvasok Lukács evangéliumának ezt a fejezetét, néhány soron belül háromszor ismétlődik a jászol szó, ami Lukács stílusát figyelembe véve eléggé gyanús. Az evangélista utal rá, hogy itt nincs kétség, ő a festő olyan magatartásban akarja ábrázolni Máriát, aki megtölti az üres kenyértartó kosarat, amint ismeretes az állatok eledelét, táplálékát a jászolba helyezik, így aztán nem nehéz ebben a helyzetben kiolvasni azt a szándékot, hogy Jézust első megjelenésétől kezdve a világ táplálékaként mutassák be, valóban, mint a világ kenyere, ahogyan talált a széna az állatoknak. A szalmából kicsépelt gabonából a búzát megőrölték, és készítették a kenyeret az embereknek. A jászolban, pólyába burkolózva, mint fehér abrosszal letakart, az élő kenyér szállt alá a mennyből. A jászol mellett, mint a tabernákulum előtt, annak a kenyérnek a pékje áll. Mária jól értette a szerepét, amióta a gondviselés vezette őt, hogy városától távol, ott, Betlehemben szüljön, amit pontosan így hívnak, hogy a kenyér háza. Emiatt az elutasítás éjszakáján úgy használta a jászlat, mint egy kenyeres kosarat. Szinte mintha ezzel a prófétai gesztussal megelőlegezné azt a meghívást, amelyet Jézus az árulás éjszakáján az egész világhoz intéz. Vegyétek és egyétek mindnyájan. Ez az én testem, amelyet értetek áldozok. Mária tehát kenyérhordozó, és nem csak a lelki kenyéré. Eltorzítanánk az alakját, ha kivonnák azoknak az emberi gondjai közül, akik keményen dolgoznak azért, hogy ne maradjon üresen otthonuk asztala. Igen, szenvedett az anyagi kenyérért, és néha, amikor nem sikerült oda tenni ezt a kenyeret, talán titokban sírt. Akárcsak az a másik Mária, egy ismerős asszony, nagyon szegény, aki pincében lakik sok gyerekkel és munkanélküli férjével, fizetésképtelensége miatt már a boltban sem adnak neki hitelt. Jézus biztosan kiolvasta édesanyja csillogó szeméből a kenyér gyötrelmét, amikor hiányzik, és aromájának elragadtatását, amikor hamutól forró az abrosza omlik. Ezért van az evangéliumban a kenyér öröme, amely felosztva megsokasodik, és kézről kérve járva csillapítja a füvön heverő szegények éhségét, és a maradék belekerül 12 kosárba. Emiatt Jézus az atyához intézett ima középpontjába a mindennapi kenyér kérését helyezte, és meghagyva nekünk azt a formulát, hogy könyörögjünk az anyához az igazságelosztás kegyelméért is, hogy egyik gyereke se maradjon éhen, és könyörögjünk az atyához a mindennapi kenyérért. Szent Mária, boldogságos szűzanya, kenyérasszony, ki tudja, hányszor tapasztaltad a názareti házon belül az asztal szegénységét, amelyet kevésbé szeretted volna Isten fiához méltatlanul így hagyni, és mint a föld minden szegény anyja törekedve arra, hogy serdülő gyereket korát megóvd a nehézségektől, és alkalmazkodtál a legnehezebb munkához, hogy Jézusnak ne hiányozzon az asztalról egy tál főzelék, és a zubbonya zsebébe egy marék füge. Verítékes kenyér a tiéd. A veríték és nem a kereset volt mellette. Ami azt illeti Józsefé is, aki szívből örült, amikor asztalos műhelyében a padon az utolsó simításokat adta, amit egy zsák gabonára cserélt aztán. A kenyérsítés napjaiban pedig, amikor az apró kenyerek, kalácsok forró illata felülmúlta a festékét, hallotta, ahogy a túloldalról énekelsz, miközben Jézus a szekrény körül figyelve, szintén az utolsó simításokat végezte, jövőbeli példabeszédeink. Hasonló a mennyek országa a kovászhoz, amelyet az asszony vesz, és 3 mérték liszttel összegyúr. Szűz Mária, kenyérasszonya, te, aki átélted a túlélésért, küzdők szenvedésért, tárt föl előttünk a szegénység reménykedő vágyakozásának, kilátásainak jelentését, amelyel egy napon Isten törvényszéke elé terjesztik majd számláikat. Isten irgalmaz az éhségtől megtizedelt emberek millióin. Tegyél érzékenyé minket a kiáltásuk provokálására. Ne kíméljen meg bennünket a szorongástól, amikor olyan jelenetekkel nézünk szembe, amikor gyerekek jelennek meg, akiket tragikusan elragadott az anyjuk kiszáradt keblire tapadt halál. És minden megmaradt. És elhajtott kenyér aláássa a jelenlegi gazdasági rendszerbe vetett bizalmunkat, amely úgy tűnik csak a legerősebbek jogait biztosítja. Te, akinek a képe, mint egy amuletként anyai szánalmat vagy feleség gyengétségét rejtegeti, lopva a vándorok podgyászában, vagy azok bőröngyében, akik szerencse után kutatva tengerre bízzák életüket, mérsékeld a szegények könnyeit, akiknek túl keserűvé vált a szülőföldjük. Enyhítsd meg magányukat, ne tegye ki őket az elutasítás megaláztatásának. Reménnyel színesítsd a munkanélküliek elvárásait, és fékezd meg azok önzését, akik már kényelmesen elhelyezkedtek az élet lakomáján. Mert nem a terítékek hiányoznak az asztalról, ezek azok a székek, amelyeket nem szeretnek hozzáadni az asztalhoz, éppen a legszegényebbek számára. Szűz Mária, kenyérasszonya, kitől, ha nem tőled, a hálával bővelkedő napokon és a bizalommal teli nehéz estéken, a ropogó kandalló mellett Jézus tőled tanulhatta ezt a mondatot. A második törvénykönyvben szerepel az a mondat, amelyel a kísértőt a pusztában elutasította. Nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden szóval, amely Isten szájából származik. Ismételd ezt a mondatot nekünk, mert könnyen elfelejtjük. Értsük meg, hogy a kenyér nem minden, hogy a bankszámlák nem elegendők ahhoz, hogy boldogok legyünk, hogy nem elég az étellel teli asztal, ha a szív üres az igazságtól, hogyha a nyugalom hiányzik, a legfinomabb ételek is ízetlenek, sőt, keserű, savanyú minden. Ezért, ha látsz minket, hogy elégedetlenül tapogatózunk a javaktól hemzsegő éléskamráink körül, szállj meg minket, csillapítsd boldogság igényünket, és helyezd vissza a jászolba, ahogy aznap este Betlehemben, amikor az élő kenyérben a menny leszállt a földre. Mert csak aki azt a kenyeret eszi, az nem éhezik örökké. Ó Jézus, emlékezni rád, a szívnek szent örömet ad, de minden méznél édesebb szívünkben bírni tégedet. Krisztus jelenléte ment meg minket. A mi keresztény hitünket nem a 10 parancsolat kemény szabályainak követése különbözteti meg, hanem hagyni behatolni létünk legmélyére Krisztus titokzatosan valós és nyilvánvaló személyét. Félre kell tenni minden kísérletet arra, hogy a keresztény tapasztalatot bezárjuk valami elméleti meghatározásba. A hit ajándék, vagyis olyan, amelyet ingyen kapunk. A hit nem szuggesztió. Még csak nem is valami olyasmiről való meggyőzés, amiről nincs tapasztalatunk, hanem amelyet ésszel fogunk fel, hogy jobban élünk. Sőt, értelmünk csupán fel tudja ismerni a hitet, de minden más kísérlet óhatatlanul valami ideológiába vezet, és nem a hithez. Péter és testvére, András, nem kitalálták a találkozásokat Krisztussal, nem egyeztek meg abban, hogy azon a reggelen, akivel találkoznak, elnevezik Jézusnak. A találkozás Krisztussal számukra teljesen váratlan tapasztalat, mindennapos, mondhatni, megszokott körülmények között. Biztosan megtehették volna, nem hívják Jézust, hogy szálljon be a bárkába. Kikérhették volna maguknak, hogy Jézus a halászatról oktassa őket, akik tapasztalt halászok voltak. De ők kockáztatták, hogy megbízzanak benne, hallgassanak szavaira. A te szavadra kivetem a hálókat. Ami szemük előtt történik, nem csupán meglepi őket, hanem arra indítja, hogy kilépjenek a bárkából és kövessék Krisztust. Nem egyszerűen a halak sokasága, amely lenyűgözi őket, hanem látják gyümölcsözni adottságaikat abban a pillanatban, amikor Krisztus kegyelméhez csatlakoztak. Emberségünk használata úgy, ahogyan Krisztus kéri, mindig gyümölcsöző. Akkor is, ha már előtte egész éjjel fáradoztunk, és az égvilágon semmit sem fogtunk. Nagyon szűkös értelmezés lenne mindent a halak sokaságával magyarázni. Az ilyesmi előbb vagy utóbb, de igencsak hamarosan véget ér. De soha nem lesz vége annak a szerető tapintatnak, figyelemnek, amellyel Krisztus melléje áll ezeknek az embereknek az erőfeszítéséhez, amellyel megpróbálnak az ő szavában cselekedni. Krisztusnak ez az együttérzése, ez az annyira emberi és rendkívüli pillanat, amikor ezeknek a szegény embereknek annyira kimerítő és a hiába való erőfeszítésére figyel, ez valami kimeríthetetlen. Olyan nagyszerű, hogy egészen átjár, kiemel a körülmények nyomásából, bátorrá tesz, képessé arra, hogy gyümölcsöket teremj. Éppen ezért csupán Krisztus emlékezete már megtölti a lelked békével, derűvel, ugyanakkor az erő és bátorság kimeríthetetlen forrását nyitja meg, amely képessé tesz a bátorságra, kockáztatásra, a szembesülésre. De ez a derű, öröm egészen más, mint a többi másik. Nem csupán valami szép dolog megtapasztalása feletti öröm. Ez az édesség, öröm minden más örömet fölülmúl, magának Krisztus jelenlétének öröme. Keressük életünkben ezt a jelenlétet, minden pillanatban, mindenben, amit kezünk jobban megtapasztalja emberségünkben az erőt, és amit teszünk, megtapasztaljuk a bátorságot, amelyre belsőben képesek vagyunk, Érdemes így élni, nem letörötten, lenyomottan, ahogyan ma mondjuk, depresszióval. Nagy dolgokat cselekedett velem a hatalmas, és szent az ő neve. Irgalma nemzedékről nemzedékre azokra száll, akik őt félik. A lélekben örvendezve az Úr jóságáért, Mária kijelenti, hogy a mindenható nagy dolgokat tett vele alázatos szolgájával. Nem csak csodákat művelt az ő javára, hanem úgy át is alakította, hogy közölje az ő nagyságát kicsiny teremtményével. Valóban Izrael szentje a szűzben vett lakást magának, Máriát a világ előtti megnyilvánulási helyévé, dicsőségének templomával, felsége szentélyévé tette. Ez képesítette, hogy befogadja azt, aki a szeretet, a végtelen, a hatalmas, a mindenható, és így ő maga lesz a kegyelem forrásra és kiosztója. Micsoda csodálkozással ismeri fel ezt Mária, tudván, hogy Isten a háromszor szent. Szent az ő neve. A szent pedig héberül azt jelenti elkülönített. A mindenható, a mindenen túl létező, a teremtményhez lesz közel. Átalakítja, hogy közelíthesse magához, és hogy meghívja őt az üdvösség tervében való együttműködésre. Hogy ne fogadná hát ebben a kijelentésben Mária Jézusnak azon kérésének az elővételezését, amelyet tanítványait a mi atyánk imádságára, és mondja, szenteltessék meg a te neved. Szegénysége, és a mi szegénységünk és távolságunk tudatában kérjük, hogy az ő neve, az ő jelenléte vegyen szállást bennünk, szenteljen meg minket olyan módon, hogy általunk az ő szentsége ragyogjon fel. Neve legyen elismert, szeretett és dicső a világban. Az üdvösség évszázadokon keresztül megy végbe az emberi történelem kibontakozása során a nemzedékek egymás utánján keresztül, amelyet a Szentlélekkel eltöltött Mária a folyó folyásának tekint, amely az isteni szeretet végtelen óceánjába ömlik. Irgalma nemzedékről nemzedékre azokra száll, akik őt félig, énekelte a szűzanya, ezzel is felkínálva nekünk örömét, hogy Isten hűséges az emberiség minden nemzedékéhez, elejétől a végéig. Az ének szavai azt jelentik, hogy Isten irgalma, irgalmas szeretete, minden hatósága, szentsége minden emberre, minden nemzedékre kiterjed, akiket áthad, szent félelem tölt el, vagyis azokat, akik fölismerik önmaguk kicsiny és szegény teremtményi voltát, és alázatos hittel, áhítottal, szeretettel, imádattal fordulnak teremtőjükhöz. Itt találkozunk a szent félelem kifejezéssel. A félelem, amelyről a Szentírás beszél, nem a veszéllyel szemben érzett félelem, rettegés, lebénulás érzése, hanem az áhítat, a megilletődöttség érzése, amely Isten szentségét sugalmazza, és amely előtt az ember minden alkalmatlanságát átérzi, ugyan a pátriárkákat áthatja ez az érzés. Különösen Ábrahám áldozatának felmutatásának pillanatát idézhetjük fel, amikor Isten szövetséget köt vele, amely minden leszármazottjára kiterjed. Valójában eleven érzékeléssel rendelkezik az Istenségről. A titok körül öleli őt, és mintha sötét rémület támadná meg, de ez mélységes megilletődés. Azt olvassuk, hogy amikor elérkezett pünkösd napja, mindannyian együtt voltak, mindannyian beteltek Szentlélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni, amint a Szentlélek megadta nekik, hogy szóljanak. Halljuk, hogy a mi nyelvünkön hirdetik Isten nagy tetteit, mondja a nép. Pünkösd, a folytonosan születő egyház ünnepe. A közösség, mint minden kapcsolat, mindig születik és meghal. Ahogyan Jézus első születése is a Szentlélek által Máriának az igennyével született, ma is úgy születik. nincs más út. Isten népében megjelenik az elpártolás, az idegen istenek bűvölete és a vezetők beképzeltsége. Én hoztam ki őket, én szabadítottam ki őket Egyiptomból. Ekkor az Úr így szólt Mózeshez: siess, menj le, mert vétkezett a nép, amelyet te kihoztál Egyiptomból. Hamar letértek az útról, amelyet előírtam nekik. Öntött borjút csináltak maguknak, azt imádták, áldozatot mutattak be előtte, és így beszéltek: Izrael, ez a te Istened, aki kihozott Egyiptomból. Az egyház egyenlők, előjogok jogok nélkül. A bennünk élő Mózes mindenkori kísértése, majd én tudnám, hogyan kell, majd ahogy én csinálom, csak az a jó. Mózes időnként szívesen visszavitte volna népét Egyiptomba, mert folyton azt üvöltötték, hogy ott volt hús, ingyen ettek hagymát, dinnyét. És a nép panaszkodott, és ez visszatetsző volt az örökkévaló szemében. Olvassuk. Panaszkodó nép vagyunk. Akár van okunk rá, akár nincs. Ide most is, útban az ígéret földje felé, siránkozunk, húsra vágynak a népek, ahelyett, hogy örülnének a szabadságnak, a mannának, a megígért és nem sokára beteljesedő álomnak, a szent földnek. Vajon mire emlékezett a nép Egyiptomból és Egyiptomról, ahol Jákob utódai 210 évet töltöttek el, nagy részt elnyomatásban és rabszolgaságban? Emlékeztek-e arra, amit a fáraók tettek, a rabszolgahajcsárok tettek velük? Emlékeztek gyermekeik, csecsemőik Nílusba dobására, az első intézményes népirtás kegyetlen élményeire? Úgy látszik, nem emlékeztek. De legalábbis nem beszélnek róla. Amiről és amire emlékeznek, az az ingyen hagyma, meg a dinnye. De az, hogy itt a szabadság valamiről annak idején még álmodni sem mertek, az nem foglalkoztatja őket. És csak panaszkodnak és siránkodnak. Miért siratta magát a nép családostól, ahogy a Biblia mondja, amikor a mannára panaszkodtak és követelték a húst? Jó, jó, hogy unták a mannát, de miért kell ezért sírni? Mit élvez leginkább a gazdag ember a vagyonából? Az, hogy lehetőségei korlátlanok, megengedhet magának olyan dolgokat, amiket más nem. Egy szóval az egyenlőtlenséget, ez tetszik az embernek. Több vagyok, fölötte vagyok a másiknak. A manna viszont elmosta a társadalmi különbségeket. A pusztában nem volt szegény és gazdag, mindenki egyenlő volt, egyformán hullott nekik az égből a táplálék. Ez ellen ládazottak a gazdagabbak, a hangadók, olyannyira, hogy ettől sírhatnékjuk is támadt. Mert hát mi értelme az életnek, ha abban mindenki egyenlő? Feladatok is, nem szerepek vannak Krisztus közösségében is. Az első egyház tapasztalata, a lélek egy nyelvűvé teszi őket. Nem a sok nyelven való beszéden, hanem az egyetértő dicséret, és így érthető igehirdetés a pünköldi csoda. Ha Isten lelke átitat bennünket, akkor leszünk Krisztus testévé, és nem egymást szabdalva, aprítva. Nincs más út senki számára. A lelki adományok ugyan különfélék, a lélek azonban ugyanaz. A szolgálatok is különfélék, de az Úr ugyanaz. Sokfélék a jelek is, de Isten, aki mindenben mindent véghez visz, ugyanaz. A lélek megnyilvánulásait mindenki azért kapja, hogy használjon vele. Gyakran elhangzik a kritika az egyházzal szemben, hogy nem hiteles, nem olyan, mint régen, amikor még mi fiatalok voltunk. Senki sem hiteles, míg ezen a földön él. Asszízi Szent Ferenc egy alkalommal kemény hangon, szó szerint ordított valakire: Te szentnek hiszel, és nem tudod, hogy még gyerekeim lehetnek egy prostituáltól, ha Krisztus nem segít rajtam? Nem a hitelesség, a nem emberek, hanem csak egyedül Isten. A hitelesség egyedül Krisztus tulajdonsága. Az embereket a gyöngeség jellemzi, legfeljebb olykor a jó akarat, hogy a kegyelem segítségével valami jót tegyenek. Ez a kegyelem viszont a látható egyház láthatatlan vénáiból fakad. Egyedül a Szentlélek képes minket összetartani, bár határtalan kevésségünk széthúzó ereje ellenkező irányba hat sokszor. Azok ágálnak legtöbbet az egyház ellen, akik nem hisznek benne, és a Szentléleket elutasítják maguktól. Az egyház hiteles azok számára, akik hisznek Jézusban, mert ővé az egyház, az ő folytatása, az ő teljessége. Nem emberi tákolmány. Hitelességük indítéka azonban nem a főpapok erényei vagy a keresztények jósága, vagy ezeknek a politikai nézetei befolyásoló ereje. Hitelessége, az egyház hitelessége abban áll, hogy tagjainak 2000 év óta elkövetett bűnei ellenére az egyház megőrizte a hitet. Ez így lesz mindaddig, amíg lesz egy pap, aki a kenyér fölé hajolva kimondja, ez az én testem. Aztán nekem adja mesteremet, uramat, Istenemet. Az Úr vezessen az iránta való éhségre, a lélek által gyújtsa föl bennünk a vele és testvéreimmel való teljes közösség, a tevékeny élet vágyát. Mi ugyanis mindnyájan egy lélekben, egy testé lettünk a keresztségben, akár zsidók, akár pogányok, akár rabszolgák, akár szabadok, mindannyiunkat egy lélek itatott át. Az Atya más vigasztalót ad, szó szerint, aki mellétek hívott, aki mellettünk van, segítségünkre, nem ellenünk, mert akkor is, ha a szívünk vádol, legyen valaki a szívünknél hatalmasabb, védelmezünk. Amikor üresek, szomorúak vagyunk, legyen valaki, mint a szél, hordja a termékenyítő virágport, mint a tűz az éj sötétjében, teremtő és vigasztaló. Ha egyedül vagyunk, ellenséges magánkban, legyen, aki megtölti otthonunkat, közeli Isten ő, aki körülfog, átjár, új magasságokba emeli gondolatainkat, tetteinket és szavainkat, krisztusi mértékű, erejű lendületet ad mindennek. Mindig veletek marad, megtanít titeket mindenre, emlékeztet mindenre, amit mondtam nektek. Három prófétai szó, megmaradni, tanítani és emlékezni, hogy veletek maradjon mindörökre. A lélek már itt van, betöltötte a házat, akkor is, ha én nem vagyok vele, ő velem van. Ha meg is feledkezem róla, ő nem felejt el engem. Senki sincs egyedül, egyetlen napra sem. Mindenre megtanít titeket. A lélek szeret tanítani, elvezetni ismeretlen földekre, új gondolatok és ismeretek felé. Vele együtt az igazság közösségi lesz, és nem egyénieskedő, velem nyit az igazságra. Emlékeztet mindenre, elvezet Jézus szavainak és tetteinek mélységébe, amikor körbejárt és gyógyította az életet, olyan szavakat mondott, amelyeket soha még nem láttunk, és nem jutottunk a mélyére. Pünkösd ünnepe olyan hatalmas, hogy jelentőségét soha még most sem fogtuk föl. Az apostolok cselekedetei könyve alaposan kiemeli, viharos szél szállt az égből, és hirtelen betöltötte az egész házat. Rá kell hangolódnunk az ő hullámhosszára, merni elhagyni a kalózadókat, a kereskedelmi adásokat teli reklámmal, amelyek mindenről, rólad is, mint pénzforrásról gondolkodnak. Merj megtérni a lélek útjára. Nem úgy, mint Ágoston annak idején, uram ad, hogy megtérjek, de még nem ma. Azt a házat, ahol együtt voltak a barátok, a lélek nem hagyja magát bezárni általunk szentnek tartott különös helyekre, helyzetekre, mondatokba. itt szent lesz az otthon. Az enyém minden ház mostantól Isten ege otthona, ha befogadom Isten lelkét. Aztán hirtelen jön, és a tanítványok meglepődnek, nem voltak rá főkészülve, nem szerepelt a napi teendőik között. A lélek nem viselje el a formaságokat, a szabadság szele, szabad életek forrása, tűznyelvek jelentek meg mindegyik felett, mindegyikünk felett, senki sem kizárt, nincs különbségtétel. Minden életet megérint teremtő és teremtővé akar tenni. Tűz és azt akarja, hogy az egyházban a lelki ismeretek végre gyújjanak föl, ne legyenek zsibbadtak, lanyhák. A lélek a teljesség örömét hordozza, amelyet Jézus három kifejezéssel hangsúlyoz. Mindent megtanít, mindenre emlékeztet, mindörökre itt marad. Benne az ember világmindenség megtalálja tevékenységét. Ezért az emberisége a jövő, a szabadság, a szél, a tűz, mint a szeretet, a reménység vándorai. Ez az irgalmas Isten nagy műve. Szüntelenül szálljon föl szívünkből a hála és az újongás éneke. Szűz Máriával, vele együtt, mert irgalma örökké való. Életünk legyen, ó Urunk, legyen Mária példáját követve, dicsőítő ének dicsőségedre. Egy dal, amely összhangban van a legtisztább igennel. A hit engedelmességével téged vall, téged mutat égő jótékonyságával, téged áld és magasztal, örömteli reménnyel. Mert erős és szép a szerelmed irántunk, és örökké tart a te hűséged. Ámen. Thank you.
Fenséges, fenséges, irgalmas, páratlan mindenben hűséges, fenséges, irgalmas, páratlan mindenben hűséges, fenséges, irgalmas, páratlan mindenben hűséges, fenséges, irgalmas, ő páratlan mindenben hűséges.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben dr. Sávai János atya elmélkedését hallották a mai tematikus napunkhoz kapcsolódóan. Solyom Péter technikai munkatársam nevében is megköszönöm megtisztelő figyelmüket. Mindnyájuknak további jó rádióhallgatást kívánok. A mikrofonnál Görgényi Tündét hallották. Dicsértessék Jézus Krisztus!